Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk alapigéje, de mottója is egyben Mózes első könyvében található. A 8. fejezet 20. versét fogjuk felolvasni. Mózes első könyve 8. részének a 20. verse hangzik hozzánk a következőképpen. Oltárt építe Noé az Úrnak, és vőn minden tiszta állatból, és minden tiszta marhából, és áldozék égő áldozattal az oltáron. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy mi is áldozhatunk hálaadással, add, hogy valóban áldozat legyen az, amit hozunk, ne csak hálálkodás, ne csak hálaadás, ne csak hálamondás, hanem amiképpen mind ó, mind új szövetségi népednél több volt ez annál, mint szavak zenéje. Segíts hát, hogy az elkövetkezendő percekben, sőt az egész napon a hála áldozat legyen életünknek, gondolkodásunknak a központjában. Add ehhez eszközöl a te drága igédet, amely buzdít, bátorít, vigasztal, és elmélyít bennünket azokban az igazságokban, amelyek örökké valók. Amen.
Amen.
Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, először is azért telik meg a szívem hálával, amiért újra szülővárosomban szolgálhatok. Igen, a gyülekezetből már nem igen ismerek senkit, azok közül, akik között felnőttem. De van a boldog reménységben és hálaadásban vagyok itt, hogy ők már megelőztek bennünket, s a menny örök hálakórusában fogunk találkozni velük. Elég nagy fába készülök vágni a fejszémet azzal, hogy amit elmondok, mind a délelőtt, mind a délután folyamán, tulajdonképpen nem prédikáció lesz, hanem tanítás. Mondhatnók úgy is, előadás. Természetesen az ige hirdetés keretében. Hogy ezeknek a műfajoknak hol van átfedése, hogy egyikből a másikból átfolyása, az teljesen lényegtelen. Nem a forma a lényeg, hanem mindig a tartalom. Mint ahogy két részre oszlik a nap, délelőtre, délutánra, az én előadásaim is két részre oszlanak. Délelőtt, ez lenne a téma, adakozás az Ószövetségben. Ki lehet találni, hogy mi lesz a délutáni. Adakozás az új szövetségben. Odáig jutott már az ember, az emberiségen belül a hívő ember is, hogy nem nagyon jó csengése van ennek a szónak, hogy adakozás. Nem is így tekintették ezt a bibliai keresztjének, vagy a bibliai istenhívők, sem az Ó, sem az Új Szövetségben, hanem hála áldozatnak, és azért ez egészen más, mert ha most egymás mellé rakok adakozással kapcsolatos fogalmakat, akkor bizonyára észreveszik a testvérek, hogy fokozati, de egyben minőségi különbség is van az egyik és a másik között. Mondhatnánk azt, ez a leggyakoribb, hogy adakozás, hálálkodás, hálamondás és hála áldozat. Már a magyar nyelv szókincsében is az a szó, hogy áldozat többet jelent, mint adakozás, többet jelent, mint hálálkodás, és minden másnál többet jelent, a legtöbbet jelenti. Nos, az Ószövetségben tulajdonképpen mind az, amit Isten felé cselekedett az ember, az áldozat volt. Két nagy csoportja volt az ószövetségi áldozatoknak. Az egyik a bűnért való áldozat, a másik csoport meg a hála áldozat. Most ennek mind a kettőnek voltak különböző alfajai. De a két nagy vonulat ez volt, a bűnért való áldozat és a hála áldozat. No már most, ha egy kicsit az új szövetséget visszavetítjük az óra, akkor ilyen kérdések merülhetnek fel bennünk. Ha a mi húsvéti bárányunk a Krisztus megáldoztatott bűnért való áldozatnak, akkor nekünk, új szövetségi keresztényeknek miféle áldozat marad? Az egyik megvolt, a másikat nem könnyű kitalálni. Melyik? A hála áldozat, testvérei. A hála áldozat. Persze megkérdezhetné valaki joggal, mi közünk van nekünk az ószövetségi áldozatokhoz? Hol van az már tőlünk, és hol vagyunk mi azoktól az áldozatoktól? Mi közünk van egyáltalán az ószövetséghez? Hát az új szövetség így nyilatkozik róla. Amik régen megirattak, ami tanulságunkra irattak meg. És ezekből a tanulságokból merített igét, bátorítást, bizonyítást az egész új szövetségi gyülekezet az apostolok koráig. Tudnélik, az ő bibliájuk az Ószövetség volt, élükön Jézus Krisztussal, akinek szintén az Ószövetség volt a bibliája, és még akkor is, amikor az Ószövetség eldeformálódott reformációját adta, akkor azt mondta, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek. Én pedig azt mondom néktek. Tehát a régire építette fel az újat, Jézus Krisztus is. Nos, testvéreim, valahányszor adakozásról van szó, akár ószövetségben, akár újszövetségben, tulajdonképpen mindig hála áldozatról van szó, és itt ennek az összetett szónak az előtagja épp olyan hangsúlyos, mint az utótagja. A hála áldozat legyen, és az áldozat hálából történjék. Tehát akkor is arról van szó, ha mi adakozásról beszélünk. Jó lenne, ha eszünkbe jutna, valahányszor persejedbe aprót pörgetek, hogy vajon ez alamizsna, hálálkodás, képmutatás, stb., mert még ilyen alfajai is lehetnek. Jusson eszünkbe, hála áldozat. Valaki egyszer tapogatott a zsebében, amikor hozták a tányért a záróének alatt, mert vannak olyan gyülekezeteink, lehet, hogy még máig is, amikor a hála áldozatot, illetve szerényebb persejezést, hát akkor hajtják végre, és tapogat, nem talál. Hát már kényelmetlen volt neki, mert ugye várt a tányérral, a testvér, aki kihordta, az a diakónus, hát végül, ami volt a zsebében, oda tette. Azt mondta, hogy ez már az ördögi. Milyen igazat mondott? Nem hálából, kényszerűségből, tudom is én miből, hogy ne nézzék le, ne nézzék ki onnan. Nem erről van szó, testvéreim. Majd az új szövetségi hála áldozatokkal kapcsolatban még részleteiben is szólunk erről. Alapigénkre utalok, amikor azt mondom, hogy a bárkát elhagyva Noé, az első cselekedete az volt, hogy oltárt épített az Úrnak. Na most, ez az Ószövetség áldozatok két nagy fajtája közül melyik volt? Bűnét való áldozat, vagy hála áldozat? Bizony az volt. Mondta neki az Isten ezt, hogy áldoz? Nem mondta. Nem külső befolyás volt, még csak nem is felső, hogy az Isten mondta, hogy áldoz már nekem. Hiszen éppen imaóra vezető testvérünk utalt a Zsoltárban arra, hogy hát eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét, enyém a föld és annak teljessége. Nem. Nem az Istennek van szüksége. Egyszerűen átérezte, hogy mely nagy dolgot cselekedett vele az Úr, és önként buzgott fel a szívéből a hála, amikor oltárt épített, és hála áldozatot hozott. Honnan tudjuk azt, hogy ez áldozat volt? Csak onnan, mert így szokták mondani? Vagy a szó lényegét tekintve ez áldozat volt Noétól? Fölteszek egy másik kérdést is, drága testvéreim. Noé a kevésből adott sokat, vagy a sokból adott keveset? Nos? Ez a hála áldozat. Melyik volt a több? Noé hála áldozata, vagy Dávidé és Salomoné, amikor ezer számra áldozta a marhákat, a birkákat? Melyik volt a több? Hát ezer szám, hát ez mégiscsak több, mint az a néhány. Nem, testvéreim. Az Úrnál nagyon sokszor a több a kevesebb, és a kevesebb a több. Meg szoktam kérdezni néha azt is a gyülekezettől, hogy melyik a több, a sok vagy az elég? Hát azt mondanák, hogy hát a sok az több. Na de hát, amikor valakinek a sok sem elég, és van, akinek a kevés is elég, és az a több. Hát ebből a szóból származik ez, hogy megelégedés. És mit is mond az Isten igéje a megelégedésről? Bizony nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mennyire nagy? 2 milliárd? Akár euróba? Nem, testvérem, ennél sokkal több. Mert az örök életet megfizetni sem hálamondással, sem hála áldozattal nem lehet. Mi mindig adósai vagyunk az Istennek, ha mással, nem a hálával. És bármit adunk, azt hálából adhatjuk csupán. Amióta az ember megtapasztalta Isten szabadítását, jóságát, azóta a szeretet és hálaadás ott van mindig az életében, és erre az isteni előszóra, előlegezésre ő mindig hála áldozattal válaszol. Most elmondok egy egyetlen, de összetett mondatot a felolvasott alapigéről. Miként Noét átmentette a bárka, az ítélet a mélységek felett, és életet nyert zord halál helyett, átlépve így egy boldog új világba, úgy mentett át a szent kegyelmi bárka Jézus keresztje mélységek felett, és életet nyertem zord halál helyett, átlépve így egy boldog új világba. Ezért, mint Noé oltárán a hála, úgy égjen szívem áldozó oltára mindenért, és minden más előtt imádva az életért, az élet Istenét, és a mérhetetlen lelki kincsekért, ó, hála néki, mindörökre hála, az életért, amelyet olyan természetesnek veszünk, amely egyre inkább nem lesz olyan természetes, hiszen nagyon sok élet nem jöhet a világra szülei idézőjelbetett jóvoltából, mert az orvosi műszerekkel már az anyamében megöleti saját magzatát. És hogy ez a te életedben nem következett be, hiszen itt vagy. Ezért az isteni megelőző szeretetért hálát adtál-e már. Tudnélik, ez a földi élet, ez rendkívül fontos ahhoz, hogy a ma másikat elnyerjük. Ez az alapja annak, aki erre a földre nem születik meg, az nem tud újjá se születni, az semmiképpen nem lehet a menny honpolgára. Tulajdonképpen kettős bűnt követ el, aki az életet megszakítja, ezt a biológiai életet, ezt a 70, vagy ha fejem 80 esztendőt, s a ma másikat is, mert enélkül nincs az. Valamikor azt írtam 50 évvel ezelőtt. Hát igen, fél évszázadokból beszél már a magam forma életkorú ember, anyám, te szenvedésből élő asszony, ki adtál nékem földi életet, hogy szemedből búskönnyeket fakasszon. E drága eszközt, ezt a földi életet, köszönöm neked. Ezzel lehettem én csak részesévé egy másik életnek, amely örök, és te tetted éltem addig jóvá, széppé, míg vártad azt, hogy lassan felnövök. Drága testvéreim, Isten népének az a gyakorlata, hogy áldozatot hoz, ez már Noé előtt is megmutatkozott. Érdekes, de amikor az ember hálát ad, mint mindent ebben az életben megront az ördög, már az első két áldozó közül az egyikét megrontotta. Hát ismerjük, Kain és Ábel áldozatot hoz. Miféle áldozat lehetett ez? Mindegyik a magáéból hozta, az egyik állattenyésztő volt, a másik földművelő. Nyilván állatot áldozott az egyik, a föld terméséből áldozott a másik. Vannak itt olyan okoskodások, testvéreim, hogy azért nem tekintett a Kainéra, mert véres áldozatot kellett volna bemutatni. Ez sehol nincs megírva, abban az időben. A zsidókhoz írt levél az Ószövetség legtökéletesebb és leghitelesebb, Istentől ihletett, szentírássá vált magyarázata. Egyszerűen azért nem tekintett, mert nem hitből vitte. Ilyen egyszerű okoskodás nélküli, mert lehet hitetlenül is áldozatot hozni. Most testvéreim, később, ez már megint egy más korszak, Isten népének az életében egyenesen megkövetelte Isten a tizedet, az áldozatot. Mondjam így, mint egy adót. Nos, a megkövetelt adó, az lehet örömteli? Hát, nézzük meg a mai életbe. Az igazság az, hogy mondják itt a pártok, hogy így vagy úgy, de nem bonyolódom bele, csak jelzésként. én mióta az emberi irodalmat vagy történelmet ismerem, az emberek adót fizetni soha nem szerettek, se sokat, se keveset. Most testvéreim, nem sugalmazta az Isten sem Kainnak, sem Ábelnek, hogy hozzon áldozatot. De ők látták, hogy annak ellenére, hogy gazd bogáncskóról terem a föld, annak ellenére volt a jóknak legelője, annak ellenére volt a földről mit betakarítani, és ezt látva hálát akartak adni önként. No de hát miért kellett ezt az Istennek előírni? Hát miért kell egy adót előírni, egy adót megszavaztatni az országgyűléssel, aztán kihirdetni? Miért? Mert másképp nem megy. Hát már az ószövetségi nép életében is ez volt az óriási probléma. Ha ti nem tudtok hálát adni mind azért, amit előlegként ajándékba ingyen adok a ti számotokra, hát akkor előírom, besegítek nektek. Ilyen besegítés a 10 parancsolat is. Jó, ha nem tudjátok szívből, nem tudjátok fejből, majd én följegyzem a számotokra. Ha megnézitek a jegyzetet, kezdetben ez ugye kőtáblán volt, nem is olyan könnyű volt elmosni, kiradírozni, hát akkor csináljátok. No, de akkor is ott volt mögötte az Isten megelőző szeret. Gondoljunk csak a 10 parancsolat bevezetésére. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Tehát ne legyenek te néked idegen Isteneid én előttem. Tehát, amiért én megszabadítottalak téged, válaszolj rá. Lehetőséget adok neked arra, hogy hálából tartsd meg a 10 parancsolatot. Nem azért, hogy az Isten ezért üdvözítsen, hanem azért, mert az Isten üdvözített. Mert megajándékozott. Testvéreim, az Isten megelőzni nem tudja senki. Gondolom, e fölött sem lehet vitázni. Tehát a mi hálánk mindig valamilyen módon válasz az Isten előlegezett szeretetére, magára az életre is. Úgy vagyunk vele, mint hogy Pál írta Timóteusnak, hogy gerjeszt fel magadban az Isten ajándékát, a karizmát, amely kézrátétel által adatott néked. Ott van a szívedbe. De a parázsból még csak akkor lesz tűz, ha felgerjesztik. Tehát ott van a gyökere az ember szívében, de ezt fel kell gerjeszteni. Ilyen gerjesztések a mi hálaadó ünnepélyeink is. Hát naponta tapasztalhatjuk, hogy az Isten megáldott bennünket. Naponta fölvirasztott. És kerülővel értünk az imaházba, mert elég gyakran, vagy elég ritkán járunk itt, és túlmentünk a temetőig, na ott mindjárt eszembe jutott a temető. Hát ha a temető előtt elmegy az ember, már is hálát adhat, nem? Hogy nem ott van, hanem itt. Ki él, csak az dicsőít téged. Lelkipásztori szolgálatomnál fogva gyakran kell megállnom koporsó előtt, sírgödör előtt. Mikor odafelé megyek, mindig igyekszem, hogy inkább előbb érkezzem egy pár perccel, mint később. Nehogy ünneprontó legyen az utolsó pillanatban, bocsánat, az utolsó pillanat után megérkező lelkipásztor, akire szolgálat vár, és akire várnak a gyászolók. De amikor vége van a temetésnek, utána kényelmesen, komótosan megyek a sírhalmok, sírkövek között, és olvasok. Olvasom az évszámokat. És egyre többször olvasok ilyen évszámot, hogy amikor levonom az egyik számot a másikból, ez is fiatalabb volt, mint te. Ez is fiatalabb volt, mint te. És végig, és egyre többet találok, aki fiatalabb volt, mint én. Senki nincs itt ebben a gyülekezetben, a legkisebb gyermekek sem, aki maga, saját magánál fiatalabb évszámot ne találna a temetőben. Most testvérem, az életért, az élet Istenét, s a mérhetetlen lelki kincsekért, ó, hála néki, mindörökre hála. Na most előírták ugye az Ószövetségben ezeket az adakozásokat. Talán ez a tized, ami ismerős, hát a lévitáknak, a papoknak az eltartására. Különösen a lévi nemzetsége, ő nem kapott földi örökséget, amikor szétosztották az elfoglalt új hazát, hanem azt mondta Isten, hogy a lévitáknak, lévi törzsének, papi törzsnek az örökségét nálatok teszem le a 11 törzsnél, hogy a 12-nek lévi törzsének a templomi szolgálat miatt ne kelljen földet túrni, ne kelljen birkát legeltetni, hanem ők a szent sátor körül a népért való áldozatok bemutatásában, a felnövekvő nemzedék tanításában, a léviták ezt végezték, ugye, abban legyenek foglalatosak, függetlenítették őket. Ez volt az egyik értelme a tizednek. Most akinek van főle a hallásra, az megcsinálja az új szövetségi párhuzamot is. Most nem részletezem. Aztán volt úgynevezett ünnepi tized. Aztán a szegények tizede. Hát, különböző biblia magyarázók különbözőképpen magyarázzák. Azt mondják, hogy ez a három tulajdonképpen egy volt. Csak más-más megnevezésekkel. Legyen. Megengedve, de engem meg nem győzve. Jó. No, de akkor hova teszik ezeket az igéket, hogy sokkal többet várt Isten az ő népétől, mint a tizedet, hiszen az ő házának fenntartásához, megépítéséhez, gondoljuk a szent sátorra, újra meg újra, mondjam mai szóval, adakozási kampányokat indítottak el. Aztán ott kellett hagyni a földön a hulladékot gabonából, hogy a szegények majd összegyűjthessék mezgérelésnek, mai magyar nyelv böngészésnek mondják, hogy ugye azoknak legyen. Maga a tized egy olyan speciális adomány volt, amit Isten elvárt az ő népétől. Így írja Mózes harmadik könyvében az ige. A föld minden tizede az Úré, a földnek szemes terméséből és a fa gyümölcséből az Úr szent tulajdona az. Megkövetelte a néptől az Isten ezt az előbb említett okok miatt, de megkövetelte a szegényekről való gondoskodást is. Ismerős ennek a mai kifejezése? Majd mondom, szociális háló. Hú, de erős! Igen? Ki az, aki nem hullik ki belőle? Nos, testvéreim, ez a sáfárság gondolatával kapcsolatos. Akinek több van, az nem mind az övé, hanem nála tette le az Úr azoknak a részét, akiknek kevesebb jutott. Olvasom ennek az igét Mózes 5. könyvéből. Ha valaki elszegényedik testvéreit közül valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet Istened az Úr ad neked, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, amiben szükséget szenved. S ha így cselekszel, akkor népként is, egy egész népként, egy egész társadalomként is, de egyénenként is meg fog áldani téged az Isten. Hát igen, ennek az elfogadásához egyetlen egy eszköz kell, de az kell. Hit. Mert ha ezt valaki nem hiszi, akkor nem teszi. S ha nem teszi, azért nem teszi, mert nem hiszi. Nem véletlen az, hogy a hitetlenség a legnagyobb bűn. Nem hiszem el. Hiszen csak azt vagyok hajlandó cselekedni, amiről meggyőződtem. A hit pedig a nem látott dolgokról való meggyőződés. Pedig számtalanszor bebizonyította az Isten. Ószövetségi népe a saját bőrén érezte, hogy mennyire igaz, amit az Isten áldásként, vagy ha azt nem fogadjátok, akkor átokként bekövetkezik rajtatok. Tehát még csak nem is hit kérdése volt, hanem immár tapasztalat kérdése, hogyha én cselekszem azt, amit az Úr mondott, akkor ő meg fog áldani engem. Mózes 2. könyvéből olvasom. Adja szegénynek szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert épp azért fogja megáldani Istened az Úr minden munkádat és minden szerzeményedet. Tehát amihez hozzájutsz, ami által több vagy anyagilag, mint nélküle, az tulajdonképpen mind tőle származik. Pál apostol már így emlékezteti az övéit. Hát mit van, amit nem úgy kaptál volna? Ha meg úgy kaptad, akkor mit dicsekedsz vele? Egy dolgot adhatsz érte. Melyik az az egy? Hála. Amikor aztán nem volt Istennek hajléka pusztai vándorlásba, nyilván minden állomás után innen származik. Szedd a sátorfádat. Tehát föl kellett szedni a sátrat, odébb ütni fel. Aztán megint jellemző ez, hogy nincs itt maradandó városunk, ami földi sátorházunk, ugye elbomol, de épületünk van az Istennél, tehát az Isten népének, sem ószövetségi, sem újszövetségi népnek, nem szabad úgy berendezkednie, mintha e földi élet lenne örök, mert ez a sátánnak a nagy hazugsága, és még a hívő emberek is beveszik, megeszik. Nem úgy vagyunk sokan, hogy csak erre a földi életre itt legyen. Összkomfort, szuperkomfort, szuperkocsi, és így tovább. Extra bevétel, nem részletezem. No de hát, bolond. Az ilyen elkérik a te lelkedet, és ki maradnak, amiket gyűjtöttél. Hát a gyermekeké, az unokáké, igen. Csak ha azok nem olyan takarékos életvitelt fognak folytatni, mint amilyet mi, már most egyre kevesebben vagyunk, de háborús gyerekek, megtanultunk, meg a Bibliából is megtanultuk Páltól, én tudok szűkölködni és bővölködni is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, de akik nem kerülnek bele Krisztusba, gyermekeink, unokáink, azok már esetleg el fogják tékozolni, amit keserves könnyekkel és kínlódással összegyűjtöttünk. Hát mit gyűjtsünk? A szabad kell is gyűjteni. Olyan kincseket, amelyeket a rozsda és a moly nem emészt meg. És akkor hozzáfűzi az Úr Jézus, hogy van ennek egy lelki vetülete is. Miért? Azért, mert ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. És én nem akarom, hogy a ti szívetek ott legyen, ahol a ti földi kincsetek, hanem ott legyen, ahol a ti mennyei kincsetek, azok pedig nálam vannak. Amik jóhírűek, amik tisztességesek, amik építőek, ezekről gondolkodjatok, mint hogy Mária forgatta az Isten üzenetét a szívében, amikor még meg se szülte Jézus Krisztust, de tovább is forgatta. Úgy forgassuk mi is ezeket a hiszem isteni gondolatokat. Amikor gyűjtöttek tehát a Szent Sátor építésére, akkor már olyan mennyiséget gyűjtöttek össze, hogy be kellett korlátozni. Álljon meg a menet, ne adakozzatok tovább! Hát ilyen a világ történelmében azóta se volt. Én legalábbis nem emlékszem rá, hogy a gyülekezet valakinek, vagy valamilyen célra gyűjtést hirdet, azt mondja, testvérek, ne adakozzunk tovább, mert már bőségesen elég. Nem, mert a sok nem elég. Az elég a több. Nos, itt elég volt. Végül meg kell említenünk még a zsengét, az első gyümölcsöt. Ma már nem igen ismerős ez a szó, hogy zsenge. Valamikor még az én gyerekkoromban, kisebb gyerekkoromban, amikor kaszával arattak, ez volt a legnehezebb mezőgazdasági munka abban az időben, akkor volt egy úgynevezett előaratás. Meg kinézték a gabonatáblába, hogy na, melyik az, amelyik egy kicsit előbb érett, és akkor azt levágták, azt kimozsolták, kipréselték, megmérték már akkor műszerrel, hogy milyen lesz a termés. Nos, így volt ez az ókori embereknél is, és ez az első kis aratás, ez a mutatvány, ez az ízelítő, ez a kóstoló, ez engedett következtetni arra, hogy milyen lesz a többi. Na most, az ószövetségi emberek számára előírta az Isten, hogy az első zsenge az Úré. Akkor, amikor még abszolút semmi biztosítékuk nem volt arról, hogy a zöm is be fog érni, a nagy tömeg be fog érni. Még akkor azt elverhette a jég, fölzabálhatta a sáska, sok minden közben jött, elpusztíthatta az ellenség, mint Gedeon korába, de az első zsenge az Úré. Hogyan állunk mi ezzel a kérdéssel? Megkapja az ember a fizetést, vagy a munkanélküli segélyt, vagy az ösztöndíjat diák lévén. Hát ebből, uram, világi megfogalmazással mondom, hát ezt még az Isten se kívánhatja. Kívánja. Nem azért, mert neki kell, azért, hogy a te szíved valódiságát kipróbálja. A te hitedet, hogy a kétkezi munkádra alapozol, vagy arra, aki úgy szabályozta be a föld bolygóközi helyzetét, hogy azon tavasz és nyár, ősz és tél legyen, vetés és aratás. Hát ki állította be ilyen körülmények közé a mi földünket, amely a világűrben egy földi paradicsom, egy űrparadicsom, így is mondhatnánk. Az űrhajósok elmondják, hogy kívülről hogy néz ki a föld. Színes. Míg minden más bolygó, mint a fekete-fehér fénykép, úgy tűnik eléjük. Ó, hát véletlen. Igen. Emlékszem, áldott emlékű, így mondjuk Ugrai Kovács Imre, idősek ismerik még, azt mondta, hogy följárt Pestre, ő volt az egyik alelnökünk akkor, és Gyuláról járt föl, és aztán belekötött ott egy fiatal pártpropagandista, hogy ó, Isten, meg minden a véletlen műve. Aztán ezt csendesen megszólal Imre bátyánk, fapados kocsik, látszott a padló így végig, a olajozott padló a vagonokon, ahol utaztak, és ott egyik kofa asszonynak egy zacskó kukoricája, a fiatal ember, vegyen innen egy marék kukoricát, és szórja el úgy, hogy minden szem a padló vájatába essen. Hát, ez nem. De hát a véletlen csak. Hát szórja egy hétig. Két hétig. Két évig. 100 évig. Akkor sem. És maga azt mondja, hogy véletlen. Ennek a világnak csodálatos alkotása, amelynek ön is kimagasló tagja. Megtapsolták az öreg prédikátort a vagomba a többiek. Testvéreim, nincs magyarázat. Azaz, egy magyarázat van. Ézsaiás prófétánál olvassuk, nagyon kedvenc igém. Lakásul teremtetted nékünk ezt a földet, aztán én hozzáfűzik, és micsoda összkomfortos lakásul. Már most a városokban általában kell vízdíjat fizetni, mi is fizetünk Miskolcon, nem egyre kevesebbet, egyre többet. Gondold meg, drága testvérem, az Úristen a világ teremtése óta nem emelt vízdíjat. Esővíz. Meghalnánk nélküle. Hiszen közvetve vagy közvetlenül azt isszuk mindnyájan. Mit nem adtak a hajótörött deszkákon menekültek, vagy mentőcsónakban menekültek egy-egy esőért. És akkor fölfogták ponyvába meg mindenbe. Lakásul, s milyen összkomfortos lakásul, hiszen minden energiát a földből veszünk, vagy a földet éltető napból veszünk, vagy a föld körül cirkáló levegő mozgásból veszünk, akárhova nézünk. Mindez fölülről származik. A világosságok atyától, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Izrael gyermekei tehát, most visszatérve a zsengéhez, meg az áldozatokhoz, amit Istennek hoztak, nem várták meg, hogy megtollasodjanak, és aztán abból adjanak, ami maradt. Ami maradt. Az ételnek a maradéka, pláne a romlandó étel, hát az, ahol van kutya, az a kutyájé, ugye, a maradék. Van disznó, a disznójé. És a maradék, nem ismerem kimondani. Az Istené. Majd ami marad. Villanyszámla, gázszámla, étkezés, óvodai díj, iskolai díj, szuperkomfort, autó, üzemanyag, stb. Hát nagyon sajnálom, uram, neked nem maradt. Még a maradék sem. Az első zsenge az úré. Én észrevettem, amikor még nem ezresekben, hanem százasokba számoltunk, ha az első százas nem volt az úré, akkor az utolsó biztos, hogy nem volt az övé. Próbált ki. Ha nem az első az úré anyagi javaitból, akkor az utolsó biztos nem lesz az úré, még a maradék sem. No, de hát ő nékünk a maradékot adta. Nem, testvéreim. Lakásul teremtette nékünk ezt a földet. Az Úr kegyelméből 50 éve hirdetem az Úr igéjét. Sok gyülekezetben jártam, sok emberrel találkoztam, nagyon soknak ismertem anyagi dolgait, hátterét, áldozatkészségét, adakozását, de még egyetlen egy emberrel sem találkoztam. Most a hívőkről van szó. Akik közül egy is azt mondta volna, hogy testvér, én azért jutottam nyomorba, mert befizettem a tizedet mindig hűségesen. Sose tudja az ember, hogy milyen közegbe prédikál. Van olyan közöttünk, aki azért szegényedett el, mert hálaáldozatot hozott az Úrnak. Hát emelje fel a kezét! Egy kézerdő nem jelentkezik. Tehát akkor ne mondd, hogy azért nem hozol hálaáldozatot, mert nincs. Az Úr Jézus úgy tanít bennünket, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, s a többiek, amik miatt aggódtok, az van az előző versekben, ráadásul adatnak néktek. Én még gyerekkoromban sokat jártam a piacra édesanyámmal, és láttam, hogy akár a tejföld, tejet, vagy szemes terményt árulók hogyan adták. Ugye megtöltötte, túlcsordult. Azóta ráadás. Hát melyik a több? Amit megvett, amit adott az eladó, vagy a ráadás? Melyik a több? Hát nem a ráadás, a több annál, amit kapott, az ráadás. És azt mondja itt az Úr Jézus a hegyi beszédben, hogy ráadásul adja az Isten ezeket az anyagi javakat, mert hiszen az örök élethez képest ez tényleg csak ráadás. Na most a ráadásért adunk hálát, vagy az adásért, az alapért, a nagyobbért. Örök élet. Az ember kitalált egy olyan szót, amit soha nem tud megmagyarázni, soha nem tud meghatározni, soha nem tudja lemérni, sem hosszmértékkel, sem űrmértékkel, sem elektromos méréssel, semmivel. Mérhetetlen. És akkor persejedbe aprót pörgetek. Testvéreim, ne legyen ünneprontás mindez, amit elmondtam, meg még elmondok, hanem legyen ok a hálaadásra. Amikor inkább az önzés vált Isten népének a tulajdonává, mint a jó szívűség, akkor Isten prófétákat küldött, akik kemény beszéddel ítélték a népet. Most nem akarok minden prófétát felsorolni, mindegyiknek Mózestől kezdve volt szava, intése az önzés ellen. Ment az istentisztelet, ment a vallásos nagyüzem, zavartalanul énekeltek, imádkoztak, oltáraimat könnyel öntözitek, mégis átok volt mindenen. És akkor a prófét azt mondja, azért, mert nyomorúságba taszítottátok a szegényt. Azért, mert magatoknak tartottátok meg azt, ami az Úré, és ami az Úré, azt nem a szellemi Isten ette meg, hát eszemé a bakok húsát, bikák vérét, iszomé, nem. Hanem valamilyen áttételen keresztül hozzátok be az én tárházaimba, hogy legyen mit ennie a szegénynek. Hozzátok be az én tárházaimba, mondta József idejében a fáraó, hogy legyen mit enni, nem a fáraónak, neki úgy is volt, a többieknek. És tulajdonképpen ez a behozatal biztosította a választott nép tovább élését. Tudnék, József testvérei jönnek az éhhalál elől Egyiptomba. Ha ő isteni sugallat, ha nem gyűjti össze, akkor éhínség, éhhalál sújtotta volna az egész akkori és a mai Közel-Keletet. Nos, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Isten ókori választott népe úgy kellett, hogy gazdálkodjon, hogy bevétele egy részét szabad volt csak magáénak tekintenie. Hiszen a tized hálaadás volt a kilenced részért. Melyik volt az Istené, melyik volt az emberé? Hát a több maradt az embernek a kilenced részt. Hát csak egy részt kért az Isten a tízből, amiért adta a kilencet. Hát nem megéri. Nem, nekem a tizedik is kell. Elég lesz az 1% is. De össznemzeti vonatkozásban még az se jön be a szegények számára. Önkéntes, bőkezű áldozatokat kívánt az Isten. Az iránta való hála és a szegények iránt való könyörület szempontjából. Áldjon meg Isten bennünket, hogy az ő szent lelke alkalmazza a magunk életére ezeket az igéket. Amen.